helyzetből ki fog hasadozni. A vígpajtások újjongva helyeselték, s egymásnak súgták nagy titokban. Még akkoriban igen ritkán dicsérték a nagyokat szemtől szembe. Persze, szólt a király, de díszruháink itt palotám nincsenek, hadd menjen egy szekér Budára díszruhákért. Bújkónak azon felül egy ócska hermelin palástat is kell hozni. Téves hitet szórtak el az írók, a színpadok és a régi festők a hajdani urak viseletéről. Másképp képzelni se tudjuk őket, mint gálában, a papagáj összes színeiben, paszomántos bársony vagy brokács helyen mentékben csörömpölő szabjákkal. De a régi főúrak se ültek örökké a piktor előtt, se nem lépegettek koronázási mentékben. Czobor gróf vagy garanádor ispán úr néha kiment az istállóba, a lovakat és a mezőre a vetéseket megnézni, s kivált, ha özvegy volt, néha bekukkantott a falusi parasztházakba is, egy kicsit legyeskedni a szép vászon népséggel. S ahhoz nem húzott se páncélinget, se gyémánt forgós csalmát, se brokát dolmányt. A gálaruha éppen olyan mellékes volt akkor is, mint ami nő ma, s nem is minden úrnak volt gálaruhája, vagyis legalább nem volt fényes. A családból sokszor három nemzedék is egy ugyanazon krispinben járt fel az udvarhoz, amely bizony meg is volt foltozva a könyökön vagy egyebütt. Íróink, tudósaink, akik tanulmányokat tettek e téren, folyton csak a gálaruhákat kutatják. És így most már egészen tiszta tudomásunk van őseinknek arról a viseletéről, amit nem viseltek, de amit viseltek, arra ügyet nem vett senki. A főurak hétköznapi viselete csak a posztó finomságában különbözik a kisurakétól. Többnyire kék vagy fekete lengyeles szabású, rézsút hasított köntös fette a felsőtestet, némi kevés zsinórral. Ezt kabadionnak hívták akkor. Maga Mátyás is ilyet hordott fekete bársonyból. A maihoz hasonló szűk magyar nadrág egészítette ki ezt, és csalma, hatyolatból készült süveg. Csak a gálaruha változott sűrűn az egyes királyok alatt. Rendesen a különféle külföldi befolyások ereje alatt, míg a hétköznapi viselet stagnált századokon át. A hopmesterek nem tartották érdemesnek hozzányúlni, de nem is lehetett volna, mert hiszen a díszkertek növényeit könnyű változtatni, de a véghetetlen rétségek füve mindig csak az marad, ami volt. Egyes divad dolgokat az igaz fölkapott a kisnemesség is, sokszor anélkül, hogy jelentőségét tudná. Így például a structollak helyett darutól jött használatba, mégpedig a csalma hátulsó részébe szúrva. Egy kis szelit talpnyalás az egész. A megboldogult Hunyadi János viselte így. Hát igen, az egész ország úszott a lojalitásban, és az oligarchia is átcsapott egyik végletből a másikba. Az imént még lenézték Mátyást, a Hunyadi családból származó királyt, és ezt nem is titkolták, de amióta az a nagymátyját, Szilágyi Mihályt elfogadta, s Friedrichkel, a német császárral szövetkező pártos urakat megtörte, megszeppen beborultak lábaihoz. Hó, hát harapni is tud a kis király, hisz az akkor más. A budai udvarnál felütötte fejét a hízelgés. Nagy fény és kápráztató pompa vonult be vele. Mindenki igyekezett a király kedvét keresni, s közelebb férkőzni a bizalmához különféle ürügyek alatt. Nem csoda, ha Dócinak is eszébe jutott a király tréfás szava, hogy küldjön egy kis mustrát a szelistjei asszonyokból. Különben is fösvény vedrabold ember volt, a nép el is nevezte éhes Dócinak. Egy denár haszonért képes lett volna a szunyogot is megnyúzni. Márpedig nem csekély értékemelkedés lenne a birtokain, ha a szelistjei asszonyok bohókás kívánsága révén egy pár száz férfi jobbágyhoz jutna. Akkor még a birtok nem a szerint számított hány hold, hanem hány lélek. Egy asszony a férjével együtt, a földes úr szerint két lélek, de csak egy test, a papok szerint két test, de egy lélek. Dóci tehát nem volt rest, kiadta a rendeletet az embereinek, hogy hajkurászanak fel a széles környéken valahol valamely tökéletes szépségű asszony személyeket. Mert nem kell okvetlenül szelistjeinek lenni, hiszen a probléma megoldásának a módja egészen világos. Nem minden Szelistyei asszony lehet szép asszony, de minden szép asszony lehet Szelistyei asszony. Est modus in rebus. Megvan mindennek a maga értéke. Csak hamar ki is vetődött Szebenben egy Srammária nevű lenhajú özvegyasszony. A gondviselés két heti házasság után vette magához az urát, egyszerű varga embert. Egy káprázatos szőke asszonyka. Finom hosszúkás arca volt, fehér, gyöngéd, mint a hab, ahhoz járultak a legszebb kék szemek, és olyan termet, mint a szarvasé. Dóci házat és három telket ajándékozott neki Szelistyén, ha oda megy lakni, s vállalja a Budára való menetelt. Mikor megvolt a legszebb szőke, Dóci azt parancsolá a prefektusának, Rostó Pál uramnak, keressenek hozzá egy szép feketét. Az öreg Rostó kevés volt arra, hogy ő szakértő az asszonyokban. Sorba vette az olá templomokat, mert ott kell azt keresni. Mindennek megvan a maga helye. Ezekben a kis templomokban még a Szűz Mária is megbarnult. Hát talált is Marginenben olyan gyönyörűséges fátát, egy román parasztlányt, hogy a király szemét is megbabonázza. Egy kecskepásztornak a Vuca Vetúria nevű hajadon leányzóját olyan szemekkel, mint a bogár, s olyan hajjal, mint a korom. S mégis, ha a napfényen nézte, valaki úgy látszott, mintha sajátságos kék zománca lenne, akár a vasvarjú szárnyának. Olajbarna arcbőrén rózsák nyíltak, mint ahogy a vérbélű barack hamván átütődik a belső pirosság. Csak hogy a Vucát nem volt könnyű megszerezni Szelistyei lakosnak, mert az apja a havasalföldi vajda jobbágya, s a leány már el volt szerződve a következő minden szentektől a vajda udvarába. Emiatt most már tárgyalásokat kellett megindítani. A vajda látatlanban három nemes paripát követelt a kecskepásztorért és leányáért. Meg is adták Rostóék két kézzel. Omne trinum perfectum. Minden, ami hármas, tökéletes. Harmadiknak most már egy gesztenye színű vászon személy kellene? Vert is a hír egyről. Valami Gergely Annáról, Málmáson, három széken. Nagy, tagba szakadt menyecske, hatalmas csípőkkel, de amellett olyan pici lábakkal, kezekkel, mint a piskóta, és olyan üde, édes arccal, mint a harmat. Hát még az a fölséges dióbarna szeme, hosszú haja, ha kibontaná, a bokáját verné. A szemei pedig, soha még ezeknél csalókább szemeket, ha ő néz velük sötétzöldek, ha más néz azokba, sötétkékek. Rostó Pál uramnak annyira föl volt birizgálva az ambíciója, hogy nem pihent addig, még Gergely Annát is rávette a budai útra tyúkkal és kaláccsal.
A Szelistyei asszonyok. Mikszáth Kálmán elbeszélése folytatásokban. A második rész hangzott el. Elmondta Sinkovics Imre. Munkatársak: Major Anna, Táncos Tamás, Göbjös Tamás, Rinyai László és Varga Géza.